Legyenek mindnyájan egy, Jézus így imádkozott tanítványaiért, és értünk is az utolsó vacsorán. Vajon mit tehetünk mi konkrétan a keresztények egységért? Fontos lépés, hogy próbáljuk megismerni egymás értékeit, többek között ezeket a kérdéseket is boncolgatjuk mai adásunkban. Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, én Hortobágyi Tibor vagyok, a Megújulás reménye című ökumenikus magazinunkat hallhatják. Ezúttal kiemelten foglalkozunk a vasárnap véget ért ökumenikus imahéttel, és itt van a stúdióban velünk Pasternák Tamás atya Monori plébános, illetve Szőke Attila dunakeszi református lelkész. Köszöntelek benneteket ezen az estén.
Szervusz, köszöntjük mi is a hallgatókat, és köszönjük szépen a meghívást.
Szervusztok, örülünk, hogy itt lehetünk veletek.
Először, ha már ökumené, akkor rögtön arra lennék kíváncsi, hogy a ti életetekben mikor jött el az a pillanat, amikor megismerkedtetek ezzel a szóval, vagy inkább a jelentésével?
Gödöllőn nőttem fel, és az egyházközségnek a tagja voltam, és amikor volt az ökumenikus imahét, akkor én is jártam. Emlékszem középiskolás koromban, hogy akkor láttam először belülről a református templomot, meg az evangélikus templomot. Hallottam először beszélni a többi felekezetnek a lelkészeit.
Akkor nem volt annyira idegen számodra, mire pap lettél?
Mire pap lettem, addigra már tudtam, hogy miről van szó. Elég sok ilyen ökumenikus Isten tiszteleten voltam, és hát pontosan az ökumenikus imahéten keresztül értettem, vagy tanultam meg, hogy ez mi.
Reformátusoknál is így működött az ökumenikus imahét, az egy ilyen jó támpont volt a többi felekezet megismerésére?
Gyerekkora visszaemlékezve valóban akkor estéről estére találkoztunk, de nekem, ha szabad, három pontot hadd nevezzek meg, ami nagyon meghatározó volt. Az egyik a másoddiplomás képzés a Semmelweis Egyetemen. Ezt még Tomcsányi Teodóráik indították, és nagyon megérintő volt három éven keresztül találkozni, együtt dolgozni, kis csoportos munkában. Ez egy lelkigondozói posztgraduális képzés volt, szerzetesekkel, nővérekkel, baptista lelkipásztorokkal. Tehát egy nagyon szoros munkaközösség volt ez, egy képződési folyamat. Aztán az első önálló helyemen predesztinálva volt, szabadjon így mondani, az ökumené, mert a plébános urat úgy hívták, hogy Luteránus Péter, és azt
nem
mondta,
volt
hogy
ő a
neve alapján is, és kedves dolog volt, ott egy bibliakört működtettünk, ahol a kedves édesanyja volt, aki minden péntek esti miséről elkérezkedett. Péter, megyek a reformátusokhoz biblia órára, és mindig hozott egy kocsira való katolikus testvért, ez egy nagyon kedves élmény. És aztán ez a harmadik, ahol most vagyok, hatodik éve már Dunakeszin, és meglepő ez a közös együttmunkálkodás, ahogyan a fiatal egyívású lelkipásztorok vagyunk, és ahogyan elkezdtük ezt a munkát valóban közel hozni a közösségeket. Talán ez, ami most nagyon meghatározó bennem.
Idén különösen is fontos vagy egy ünnep az ökumenikus imahét, hiszen 500. évfordulója van a reformáció kezdetének. Az idei év mottója egyébként az volt, hogy Krisztus szeretete szorongat minket. Ez egyfajta megbékélése, kiengesztelődésre bátorít. Mennyire lehet ezt így a hétköznapokban bevinni, vagy ti mit tapasztaltatok így a saját közegetekben, akár ökumenikus közegetekben? Tamás atya, te hogy látod ezt?
Na, nagyon sok mindenre hívhat bennünket ez az ige, de az ökumenikus héten biztos, hogy erre gondolunk mindnyájan, hogy arra hív, hogy keressük a találkozást, keressük az egységet, keressük a lehetőségét annak, hogy kölcsönös szeretetben, közösségben legyünk egymással. Számomra ebben a pillanatban az ökumenizmusnak két ilyen nagyon fontos és élő pontja van. Az egyik, hát éppen én is a Semmelweis Egyetemen tanulok a lelki gondozó képzésen, úgyhogy amiről itt a Attila kollega, lelkész testvérem éppen beszélt, azt én aktuálisan tapasztalom, élem. Nagyon színes, érdekes közösségünk, csoportunk van, évfolyamon, meg csoportszinten is. Sokféle felekezetből szerzetesek, lelkészek, papok, hitoktatók. És a másik, amióta monorom vagyok, de tulajdonképpen már azért régebben is, mert Szolnokon is volt egy fantasztikusan jó lelkészkörünk. Aztán monorra kerültem 3,5 évvel ezelőtt, ott meg egy nagyon aktív és élő lelkészkörnek vagyok a tagja. Igyekszünk minden csütörtökön este találkozni, most is a többiek együtt vannak, imádkoznak, beszélgetnek monoron. És hát ez egy valóságos kis család. Minden héten találkozunk, megbeszéljük az életünket. együtt imádkozunk. Érdekes, hogy ugye a többi lelkésznek van természetes családja. Én katolikus pap vagyok, cölibátusban élek, és sok tekintetben egyfajta természet fölötti család tud lenni ez a kis közösség, ahol együtt tudunk örülni, és együtt tudunk sírni, és együtt tudunk gondolkodni, megélni azt, hogy Krisztusban egyek vagyunk.
Talán az ökumenében nagyon fontos ez az egység, hiszen azért itt a mai európai világunkban a keresztény hit és a keresztény vallás az inkább háttérbe szorul, vagy legalábbis ezt sugallja így a média, meg így a közeg. Ezért is fontos talán az ökumené. Nem tudom, Attila, te ezt hogy látod, vagy te ezt hogy éled meg a Dunakeszinot?
Ugye az az ige a János evangéliumában, amit te is idéztél, a 20. rész 17. verse, amely a Jézus főpapi imájában szerepel. Egy meg nem hallgatott imádság, vagy sokkal inkább úgy kellene mondanunk, hogy be nem teljesedett kérése. Még lehet említeni azt, hogy múljék el a keserű pohár. Erről is másként rendelkezett az atya, de hát örökségként hordozzuk ezt a sajnálatos szétszakítottságot. Jó lehet, ő mesterünk így fogalmazott, hogy ez az ő szívszerinti kérése, hogy egyek legyünk. Aztán, hogy folytatja a mondatot, azt mondja azért, hogy meglássa a világ azt az egységet, ami ő közte és az atya között van. Folyamatosan bennem lévő fájdalom is ez a széttöredezettség, amely arra motivál, hogy valami módon, és így mondanám, bár az apropót értem, hogy most az ima hét kapcsán beszélgetünk, de szakítsuk ki az ökumenét ebből az egy hétből, vagy ima nyolcadból, és lássuk meg azt, hogy hogyan tudunk közösségek együtt működni, mert a Jézus imádságát mégiscsak nekünk kellene valami módon megvalósítani, beteljesíteni az egységet, az pedig hogy működik, hogy mutatjuk föl a missziót és a testvériséget, ha mi nem tudunk ebben a valóban az egységre nagyon éhező világban együtt dolgozni, munkálkodni a misszióban. Úgyhogy mi úgy tapasztaljuk most már akkor konkrétan is a kérdésre felelve, hogy valóban van egy aktív lelkészkör, és most úgy is fogalmaztuk meg idén, hogy hogy tudnánk ezt az értéket a közösség számára is, hogy egymásért imádkozunk, hogy tudunk egymás bajairól, örömeiről, hogy tudnánk ezt elérhetővé tenni. A mi munkálkodásunkban konkrétan olyan eseményeket tudok említeni, amely a nagy ünnepkörökhöz köthető. A gimnáziumot kibérelve közös adventi estét tartottunk, egymás énekeit tanultuk, közösen foglalkoztunk fiatalokkal, felnőttekkel, minden közösségből jöttek. A mennybe menetel ünnepén a főtéren egy közös alkalmat szoktunk tartani. Aztán közös képzéseket csinálunk a hitoktatóknak. Ez is egy nagyszerű dolog, hogy együtt az evangélikusok, a görög kollega, a reformátusok, római katolikus testvérek, akik a gyerekmunkában, hitoktatásban, ugye egy 45 ezeres településről beszélek, tehát egy 20-25 ember összejön, és így is nem csak látjuk egymást, integetünk az iskolában, hanem egy nagyon komoly munkaközösség alakul ki, tehát már nem csak a gyülekezetvezető lelkészek szintjén, hanem érvényes ez így is. De akár a szegények megsegítésében, diakóniai munkában is van egy nagyon szép, most egy aktuális dolog is, január elején leégett az egyik gyülekezeti tagunknak a háza, ők maguk különös körülmények között ki tudtak menekülni, megmozdult minden egyházközség, és minden nagyon, nagyon jelentős támogatást kaptunk minden egyházközségtől, tehát akár ilyen módon is elevenni tesszük ezt a kapcsolatot, és ez nagyon kedves számunkra.
Hát jó látni, hogy nem csak az ökumenikus imahéten él az ökumené, hanem azon túl és az előtt is, tehát folyamatosan. Folytatjuk ezt a beszélgetést hamarosan, előtte viszont hallgassuk meg a Boanergész előadásában a Szentlélek úgy kérünk szállj le ránk című számot, és aztán hamarosan visszatérünk.
Thank you.
A megújulás reménye.
Ökumenikus közéleti magazin.
A Bolnár Géztől a Szentlélek úgy kérünk Szájleránk című számot hallhatták. Én továbbra is Hortobágyi Tibor vagyok, és itt van velem a stúdióban Paszternák Tamás atya, Monori Prébányos és Szőke Attila dunakeszi református lelkész, és hát folytatjuk a témánkat, az ökumenét, ami azért kiemelten fontos magazinunkban is, de hát most így az ökumenikus imahét kapcsán is. Idén a reformáció miatt is a németországi keresztény egyházak tanácsa dolgozta ki az ökumenikus imahét programját, ahol az is egyfajta programpont volt, hogy fedezzük fel újra a Biblia kincseit. Hát ki hogyan közelít, melyik egyház hogyan közelít a Bibliához, akár a katolikus és a református? Mit tudtok erről velünk megosztani így a gyakorlatban?
Nálunk ugye a protestáns felekezeteknél talán nem is kell annyira magyarázni a Szentírás centrális szerepét, ezért inkább egy különlegességet szeretnék említeni, amely egyre több református gyülekezetben gyökeret ver. Ugye az a kezdeményezés, hogy Luther anyanyelvre, és aztán nagyon korán nálunk Károli nyomán is a teljes Szentírás anyanyelvre fordítatott, ez azt jelentette, hogy a nép a kezébe kapta az evangélium üzenetét, és maga kereshette az életére vonatkozó fontos útmutatásokat, az életigéjét benne. Ezt ma úgy valósítjuk meg, nálunk Dunakeszin 5 házi csoport működik, amely házi csoportok Szentírás tanulmányozására jönnek össze minden héten egy este. Én most a csütörtök esti csoportot hagytam magára.
Hogy mindenki ott hagyott valamit ezért az adásért, úgy tűnik.
Igen, és ezeknek a csoportoknak a lényege 10-15 főből áll, tehát azt lehet mondani, hogy a vasárnapi alkalmakon kívül egy 60-70 fő rendszeresen hétközben is találkozik. Egy estét másfél-két órás időtartamot a Szentírás tanulmányozásával tölt el. Nyilván itt a közösség is nagyon fontos, az, hogy amennyire összetartanak ezek a kis házi körök, de nagyon fontos az, hogy így indítottuk el, és egy kis rövid mondjuk egy éves periódus után a lelkészek kiszállnak ezekből a csoportokból, és azzal a bizalommal, hogy a Szentlélek segíti és magyarázza a Szentírást, már a körök önállóan élik életüket, és így jönnek össze a héten valamelyik este, tanulmányozzák folyamatában a Szentírást, az eltérő, hogy melyik szakaszt vagy melyik részt, és megosztják a saját gondolataikat, feltehetik a kérdéseket, ami ugye vasárnap nem működik, hogy valaki földobja a kezét, és elnézést, én ezt nem értem, lelkész úr vagy nem értek vele egyet. Itt lehet vitatkozni, tehát egy nagyon eleven Szentírás tanulmányozás, amit most a kérdésre válaszként adok, és ez egy fontos dolog, és nagyon szívünkhöz közel álló dolog Dunakeszin.
A katolikusoknál azért a napi evangélium talán hallgatóink többségének egyértelmű, hogy mit jelent, de talán protestáns hallgatóink is vannak. Tamás, hogyha elmondanád de nekik, hogy mégis mit jelent a katolikus egyházba így a napi evangélium?
Hát először azért talán azt mondanám el, hogy mindig, amikor a Szentírásról van szó, illetve annak az olvasásról, akkor azt szoktam mondani, hogy hát vegyetek példát a reformátusokról, hogy ők milyen buzgón olvassák a Szentírást, nekünk legalább annyira kellene kézbe venni, olvasni.
És mi erre a reakció?
Nevetnek. De azért azt gondolom, hogy most arra katolikusok közül nagyon sokan, akik akarják komolyan venni a hitüket, meg a igényesen lenni a lelki életüket, kezükbe veszik az igét, és akkor itt jön a napi evangélium, hogy nálunk azért a liturgia, tehát a szentmiséknek a rendje eléggé meghatározott, ezeknek az olvasmányoknak a rendje, a napi szentírás olvasmányoknak a rendje, ami benne van a szentmisében, meg van határozva minden napra, és éppen ezért ez egy nagyon jó módszer egy katolikus számára, hogy bár jó lenne minden nap eljutni szentmisére, egy csomó, vagy sok embernek ez nem megy, nincs rá ideje, nem tudja beépíteni, de akkor az aznapi evangéliumi részt, olvasmányt, Zsoltárt akkor elolvashatja, és hogy ne kelljen túl, ne legyen olyan bonyolult utána nézni, kikeresni a Bibliából, stb. Ezért vannak különböző megoldások, az e-mailes, meg a weboldalas, meg az Android alkalmazásos, mindenféle lehetőség, hogy napi igét, azaz napi szentmise olvasmányokat olvasni.
Hát igen, a modern világnak a vívmányait azért már itt is lehet érzékelni.
Teljesen meglepődtem egyébként, hogy hogy katekumen csoport, akiket indítottunk mondjuk szeptemberben, és mondtuk nekik, hogy mennyire fontos a Szentírás olvasás, és hogy mondtuk ezt a lehetőséget, hogy napi evangélium, és hogy hát egy-két héten belül már mindig tudtak jönni azzal a tapasztalattal, hogy micsoda ajándék nekik, hogy minden nap olvassák, és hogy megérintette őket. Nekem ez nagy öröm, hogy ezt látom, hogy az Isten igéje élő, és megszólít bárkit.
Hát akkor most mi is megszólítanánk valakit, hiszen azért itt már hallhattuk a katolikus és a református oldalról is dolgokat, így akár a Biblia olvasása, akár az ökumenével kapcsolatban, de elvileg itt van velünk a vonalban Vidovszky Márton, aki evangélikus részről tudja ezeket megosztani velünk. Neki a felesége katolikus, tehát a családban is megélik az ökumenét, úgyhogy nem tudom, Marci, hallasz-e minket?
Igen, jó estét kívánok mindenkinek!
Szerbusz! Hát először is arra lennék kíváncsi, hogy akkor nálatok evangélikusoknál a Biblia olvasás az hogy működik? Hogy álltok a Bibliához, ha már itt tartottunk a beszélgetésben?
Hát ahogy a lelkész úr is említette, azért nálunk protestánsoknál ez alapvető. Hát mi ezt tanultuk, hogy napi szinten forgassuk a Bibliát, és ezt a frázist én is hallottam, hogy a katolikusok sokszor mondják, hogy hát vegyetek példát a reformátusokról, vagy az evangélikusokról, de igazából én forgolódom katolikus körökben is, és nem, manapság nem látok nagy különbséget, tehát a katolikusok is olvassák ugyanúgy, mint mi. Különösen nálunk a Fokolár mozgalomban én annak egy tagja vagyok, ami egy ilyen ökumenikus lelkiség, de alapvetően katolikus oldalról indult, és van az úgynevezett életige, ami minden héten egy ige, amit különösen a híveknek a szívébe ajánlanak, hogy, és erre egy rövid elmélkedés, tehát itt is tulajdonképpen nagyon szépen megjelenik a Szentírás olvasása.
Beszélgettünk már itt az adásban arról, hogy az ökumené az így a hétköznapokban kinek a saját környezetében hogy működik, a ti családotokban hogy működik, tudsz-e velünk egy esetleg megosztani tapasztalatot, hiszen azért akkor meg kell harcolnotok az ökumenében, vagy ez harc egyáltalán, vagy egyetértés köztetek?
Hát tulajdonképpen az ökumené az, tehát erre a kérdés, hogy a mi házasságunkban hogy éljük meg az ökumenét, úgyhogy ez az életünk. Hát ökumené nélkül nekünk nincsen reggelünk, nincsen estünk, mi ebben élünk. Alapvetően nekem sokkal természetesebb volt, mert én ebben nőttem fel, édesapám evangélikus, édesanyám római katolikus, így lett a bátyám is én evangélikus, a nővérem katolikus, de közben mind a két nagymamám református volt a keresztüleimnél, és a keresztapám római katolikus, keresztanyám református, tehát én ebben nőttem fel. A feleségemnek talán ez egy kicsit nehezebb volt, hogy azért egy római katolikus családból jön. Annak idején tulajdonképpen, amikor megismerkedtünk, akkor mindenben egyeztünk, tényleg a világnézet, értékrendszer, a gyerekek nevelése. Egyedül ez a furcsaság volt, hogy ugye én evangélikus vagyok, római katolikus, és ez annyira bennünk volt, mert mindezettől azért komolyan veszik a vallást, hogy azt gondoltuk, hogy talán akkor nincs is közös utunk, és nagyon sokat imádkoztunk ezen, és aztán tulajdonképpen egyszer csak megvilágosodtunk, hogy Jézus azt mondja nekünk, hogy bolondok vagytok, nem képzeljétek, hogy én vagyok az, aki közétek akarok állni. Vannak dolgok, amihez kevesek vagytok. Ezt tegyétek le elém, majd én megoldok mindent. És tényleg így élünk napról napra. Van két gyönyörű szép gyerekünk, a fiam evangélikusnak van keresztül, a lányom katolikusnak. Nem mondom, hogy ez a legjobb megoldás, de ezzel is éljük az ökumenét, és nagyon szépen napról napra. Igazából a legnagyobb fájdalom bennünk az az, hogy nem tudjuk egyszerre megélni az eukarisztiát. És persze lennének erre megoldások, fű alatt így úgy meg lehetne oldani, de úgy döntöttünk, hogy hülyek maradunk az egyházainkhoz, a felekezeteinkhez, és ezt a fájdalmat hordozunk, mint egy jelként a közös út felé, hogy erre igényünk van. Ez egy fájdalom, de nagyon szépen tudjuk megélni szerencsére.
És gyerekek mit tudnak ebből az ökumenéből? Velük ezt hogy osztjátok meg? Vagy érzékelnek-e valamit belőle?
Azt gondolom, hát még picik 4 és 6 évesek, de természetesen érzékelik, hát többször a fiam az ölemben ül a misén, ugye járom misér és istentiszteletre, és és akkor mondja, hogy apa, most miért nem mész ki áldozni, amikor anya megy, és akkor hát ezeket el lehet azt gondolom szépen is mondani nekik, illetve meg én annak idején én is így éltem meg, mert hát a szüleim is különböző felekezetőek voltak, és igazából nem problémáként vagy furcsaságként éltem meg, hanem természetes dolognak, hogy van ilyen is. És azt gondolom, hogy ha ezt mi képviseljük így, egyszer valaki azt mondta nekem, hogy ne várjunk arra, hogy felülről majd az egyház atyák megoldják a mi gondunkat, hanem alulról kell építkezni. És tényleg mi ketten éljük az ökumenét, ahogy ugye már az talán vagy az atya, vagy a lelkész úr említette, hogy Jézus azt mondta, hogy legyetek mindnyájan egy, és hát ez a fokolár mozgalomnak is a legfőbb jelszava, a Chiara Lublich, amikor ő alapította, ugye ő mindig ezt mondta, hogy legyetek mindnyájan egy, és hát ezt próbáljuk megélni.
Hát köszönöm szépen, Marci, és úgy tudom, hogy stúdió vendégeimhez hasonlóan neked is egy esti programod van, egy fokoláros köröd, úgyhogy visszaengedünk oda, és hát köszönjük, hogy velünk voltál, és megosztottad ezeket az értékes tapasztalatokat, és hát további szép estét kívánunk. Szervusz!
Én köszönöm a lehetőséget, sziasztok, szervusztok, viszontlátásra!
A megújulás reménye.
Ökumenikus közéleti magazin.
Vidovszky Mártonnál hallhatták ezt a telefonos interjút az utóbbi percekben. Hát evangélikus oldalról is kicsit bekapcsolódtunk ide ebbe az adásba. Arra lennék kíváncsi, hogy ti mit tapasztaltatok esetleg ilyen vegyes házasság kapcsán, vagy ilyenkor egy atya, egy lelkész milyen tanácsot tud adni a párnak, hogy hogyan éljék meg az ökumenét?
Dunakeszire érkezve én csodálkozva láttam az egyházközség pecsétnyomóját, amin az ökumené hajója szerepelt. Nem tudtam még utána menni kideríteni, hogy melyik elődöm határozott így, vagy mikor alakult ez így, de üzenetként értékeltem. És valóban sok gyülekezeti tagunknál derült ki, hogy vegyes házasságban élnek, meglepően nagy számban. Olyan gyakorlatot látok, hogy reggel csókkal válnak el a házas felek, az egyik templomba, a másikba indul. Aztán olyan gyakorlatot látok, hogy egymás templomát és közösségeit együttesen látogatják, és igyekeznek bekapcsolódni mind a két helyet magukénak érezve. Tehát többféle verzió van. Kíváncsi vagyok, hogy hogyan élik ők is maguk ezt meg. Jó volt hallgatni az előző bejátszást is ebben a témában.
Tamás, hogyha neked milyen tapasztalataid vannak?
Én azt látom, hogy vannak gyönyörű, szépen működő vegyes házasságok. És hogyha megkérdezik, hogy mit javasolok, akkor azt mondanám, hogy mindenki törekedjen minél mélyebben és minél teljesebben megélni a hitét, és hogyha közeledni fog Jézus felé, akkor közeledni fog a párja felé és a házastársa felé is. Jézus, ahogy hát hallottuk az előbb a betelefonáló barátunktól, Jézus összeköt, nem szétválaszt. Minél inkább Jézusban vagyunk, hozzá közel, egymáshoz is annál közelebb leszünk, kerülünk.
Hát akkor beszéljünk, ha összeköt, akkor a hasonlóságokról az egyházak kapcsán. Itt az ökumenikus imahét nyitó istentiszteletén Kocsis Fülöp görögkatolikus érsek metropolita mondta azt, hogy szükséges, hogy a katolikusok szíves örömest elismerjék és értékeljék mindazokat az igazán keresztény javakat, amelyek a közös örökségből erednek, és különvárt testvéreiknél megtalálhatók. Hát mik ezek a javak, amiket értékelni kell? Akkor egy talán visszadobnám a labdát Tamás atyának, hogy akár itt a katolikus részről mit kell értékelni?
Ha jól értem a kérdést, hogy akkor katolikusként mit értékelek, igen, mit látok szépnek?
Protestáns,
evangélikus, református, baptista és más gyülekezetekben. Amit már említettem, mindenképpen értékelem az igének a szeretetét, hogy törekednek rá, hogy minden az Isten szavából induljon ki. Értékelem benne azt, hogy különösen ott, ahol esetleg kisebb közösségek vannak, akár baptista egyházban sokfelé, vagy más protestáns egyházakban is, hogy nagyon személyes módon tudnak együtt lenni. látom azt, hogy mennyire fontos lehet, hogy ténylegesen odafigyel egymásra, egy gyülekezet, egy közösség tudnak egymásról. Én például Magyarországon látom azt sokszor, és nagyon szimpatikus, hogy mennyire professzionális tud lenni a református egyház például a hitoktatásban, hitoktatási anyagok előkészítésében. Szóval látok nagyon sok értéket, meg jót, amit jó felfedezni, meg jó kimondani azt, hogy ez jó, ez Jézustól jön, ez előre visz, az Isten országát építi.
Attila, nem tudom, hogy most hallhattál sok bókot, tudsz-e ilyeneket mondani a katolikus egyházról, vagy számodra mi az érték benne, hogy látod?
Én egy következő lépcsőt látok megformálódni. Lehet, hogy ez csak a saját magánügyem, vagy bennem dolgozik ez. Mert hogy az ökumeni elmúlt évtizedei, vagy akár a zsinat ösztönzései, mert amit Fülöp atyától hallottunk, ha jól tudom, a zsinati szövegben is szerepel a katolikus testvérek ösztönzése a közös kincsek keresésére. Ezek az elmúlt évtizedben a közös metszetet képviselő értékeink nagy hangsúlyt kaptak. Én azt várom, hogy mikor tudunk a különbségekről beszélni. Mert egy felgyülemlő bizalmi tőke lehetőséget ad arra, hogy az elválasztó különbségekről most már úgy nem mint szembenálló identitás formáló és minket elválasztó tényekről beszélgessünk, hanem én szeretném hallani, és remélem katolikus kollégáimtól itt a én kis lelkészkörömben fogok erről hallani. Milyen Máriához imádkozni, milyen lélekrészek indulnak meg, amikor egy szent életével foglalkoztok. Mit jelent az, amikor egy képre tekintetek, akkor most a görög oldalra gondolok, és a képen keresztül Krisztus arcát látjátok, mert a feminista teológia irányzatai és ösztönzései nyomán látjuk azt, hogy Istennek vannak női, anyai vonásai, hogy ez hogy épül be, hogy van ez? Nem is kérem, hogy most ilyenre válaszoljatok, csak nekünk is vannak példaképeink. Nagyon sok, volt egy idő, amikor nagyon sok életrajzot olvastam. Azt gondolom, hogy a szentekkel való foglalkozás, az ő életük és a saját életutam vezetésem közti párhuzamok keresése valami hasonló lehet. Azt gondolom, hogy képet mi is alkotunk az Istenről. Sokszor akár bálványt, mert a saját képünkre és hasonlatosságunkra, hogy fordítsam ki a bibliai igét, faragjuk meg a magunk Isten képét, és ezeket aztán mindig ugye le kell rombolni, de a képalkotás az minden ember lelkében benne van. Tehát summa-summárom én azt várom, hogy tudunk ezekről értékesen beszélni, és fejlesztőleg hatni. Annyira közel kerültek itt az evangélikus testvéremre még reflektálva, valóban az egyházak gyönyörű prédikációkat hallok betérve ferencesekhez, a görögök remekül prédikálnak. Nem is lehet megmondani nagyon sokszor, hogy ezt egy simán egy protestáns szószéken is el lehetne mondani. Tehát nagyon közel vannak már az egyházak. Tudunk-e a különbségekről beszélni, és ezeket fejlesztőleg kicserélni, ezeket az értékeket? Engem most már ez izgat.
Közelítünk adásunk végéhez, de azért én még egy kérdéskört körbejárnék, ami egy egész adást megérne, de azért mégis itt azt érzem, hogy közeledik az ökumenét, legalábbis ebben a stúdióban nagyon ezt érzem, meg amit ti is elmondtatok így a saját körötökből. Arra lennék kíváncsi, hogy itt van a reformáció 500 éves évfordulója, amivel a kereszténységnek egyfajta szétszakadása kezdődött, de most mégis úgy ünnepeljük, hogy egységben, és szerintetek visszaváltoztatható, vagy megváltoztatható ez a folyamat, és lehet-e újra keresztény egység? Nehéz kérdés, tudom.
Nehéz kérdés, de Jézus ezt kéri, hogy legyen egység, és persze, hogy lesz egység, azt én nem tudom megmondani.
Ha hazamegyünk, mit kell tennünk innen? Vagy a hallgatók, ha hazamennek?
Szeresd fel a barátodat, mint önmagadat. Tehát, hogy ugyanúgy szeressem nem a felekezetemnek a keresztény tagját. Szóval ugyanúgy szeressem a másik felekezetnek a tagját, mint ahogy, meg ugyanúgy szeressem a másik felekezetet, mint a sajátomat. Hogy ezt a gyakorlatban hogy lehet megcsinálni, ez megint egy jó kérdés. De hogy azt hiszem, hogy az első dolog, amit tennünk kell, az az, hogy nagyon, hogyha akarunk egységet, akkor az, arról biztosan tudnunk kell, hogy ez csak Jézusban tud megvalósulni. És ő lesz az, aki tulajdonképpen ezt az egységet nekünk ajándékozni fogja, de nem rajtunk kívül, hanem a mi odaadásunkkal. És amit azt hiszem, hogy tennünk kell, hogyha azt ki tudom mondani magamnak, hogy én vágyom rá, hogy mi egyek legyünk, akkor elsősorban Krisztussal kell egynek lennem. És elindulnom felé, keresni az ő akaratát, építeni az ő országát, és a többit megkapjuk. Jézus lesz az, aki közel hoz bennünket egymáshoz. Erről meg vagyok győződve.
Attila, te röviden miről vagy meggyőződve ezzel a témával kapcsolatban?
Kérem a fiatal hallgatóinkat, hogy imádkozzanak ezért az egységért. Úgy látom, hogy ahogyan hallottuk a házaspártól is, ez egy eleven hordozandó fájdalom, amit ki kell hordani, és elkérni az atyától, hogy legyen változás. Aztán mindenki a helyi közösségében keresse a kapcsolódási pontokat, a közös alkalmakat a bizonyságtételre, vagy akár a társadalmi igazságtalanságok ellen együtt tudjunk fellépni. Ez a jövő útja. Ha lehet, talán Ránert szabadon idézni, a jövő egyháza vagy ökumenikus lesz, vagy nem lesz. Ő ezt a karizmatikusságra mondja, de én így hát fogalmazom.
Hát akkor bízunk benne, hogy lesz, és ha már a reformáció 500 éves évfordulójáról ennyit beszélgettünk, így az ökumené kapcsán, akkor egy programot ajánlanék a kedves hallgatóknak, ugyanis a Reformáció Emlékbizottság az Uránia Nemzeti Filmszínházzal közösen filmnapokat szervez február 9-e és 12-e között, és ez a Reformáció 500 elnevezést kapta. Ennek kapcsán a belépők egységesen 500 forintba kerülnek, nem véletlenül. A filmek mellett egyébként családos programokra is sor kerül, ahol például Levente Péter is ott lesz. A pontosabb információkat pedig az Uránia Filmszínház honlapján találhatják meg a hallgatók. És hát most adásunk végéhez értünk, mai adásunk elérhető szokásosan a Mária Rádió internetes archívumában és a Megújulás Reménye közösségi kezdeményezés Facebook oldalán, valamint a megújulásreménye.hu honlap címen. Hát vendégeinknek, Pasternek Tamás atyának és Szőke Attilának, dunakeszi református lelkésznek köszönöm szépen a részvételt ezen a ma esti közös beszélgetésen, és hogy eljöttek, és mindenki ott hagyta a saját közösségét, de hát kívánom, hogy térjetek vissza, és hasonló szép tapasztalatokkal beszélgethessünk esetleg egy másik alkalommal. Műsorunkkal legközelebb szokás szerint 4 hét múlva, február 23-án csütörtökön este 20:15-től jelentkezünk, zárásként pedig hallgassuk meg a mi atyánk ökumenikus CD-ről azt az imát, amit Jézus tanított mindnyájunknak. Én ezzel a dallal búcsúzom, kollégám Szálás György nevében is köszönöm, hogy ezúttal is velünk tartottak. További szép estét kívánok, Hortobágyi Tibort hallottátok, Isten velünk, viszont hallásra!
Mindennapi kenyerünket. és megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. Mi atyád, aki a mennyek, I'm not afraid.